Folytatódik napvendége műsorunk Hódos Ferenc, a vendég, a Pannonia Bio ZRT stratégiai igazgatója. A hamburgereknél hagytuk el, meg azt mondtam, hogy mennyi marha úszhatja meg azt, hogyha ezzel a fajta fehérjével váltjuk ki, ugye a húst, és akkor vegán vagy vega burgereket fogunk fogyasztani, majd itt egymilliárdos szám hangzott el. Biofinomítói beruházás, ott tartottunk, ugye egy 4-5 perccel ezelőtt. Ez a jövő.
Nálunk biztosan. Azt kell látni, hogy a Dunaföldvári üzem indulása óta eltelt 10 év alatt közel 500 millió euró fejlesztési forrás lett elköltve, és különböző innovációk és új termékek gyártása vált lehetővé. Ennek legutolsó része volt az elmúlt 3 évben elindult és idei év végével záródó beruházási programunk, ami nagyságrendjében 200 millió eurós új eszközök és technológiák magyarországi meghonosítását tette lehetővé, és ennek a központi eleme a korábbi részben említett árpafehérje gyártó üzemegység.
Ami a kukorica mellé zárkózik fel.
Így van, amivel így már akkor egy második alapanyagunk lesz, és ahogy láttuk a kukorica kapcsán, hogy az első 10 év elegendő volt arra, hogy a gazdák megszokták és megszerették, hogy van egy helyi nagy feldolgozó, aki ott lesz jövőre is, meg egy év múlva is, és folyamatosan fejleszt, ezért ők is fejlesztettek.
Egy helyi nagy felvásárló, feldolgozó, ugye?
Jól így mondom? Van. Kizzengével azt hiszem, Bok Józsi bácsi mondta egyszer, megkérdezte, hogy melyik a jó bor, és mondta, jó bor az, amelyik el van adva, majd egy év múlva korrigált, hogy bocsánat, amelyik ki is lett fizetve. Úgyhogy ezt is hozzátenni, nem csak felvásároljuk, hanem ki is fizetjük, ugye mi, mint feldolgozó, nem tehetjük meg azt, hogy bárkit az útszélén hagynánk, úgyhogy egy csomó hozzáadott értéket teremtettünk, és fejlesztettük a gazdálkodói kultúráját, nem csak a szántóföldi értelemben, hanem a pénzügyek tekintetében is a partnereinknek. És azt vettük észre, hogy az első 10 év elegendő volt arra, hogy az a nagyságrendileg 1,1 millió tonna takarmánykukorica, amit mi felhasználunk, az bizony egy évtized alatt ugyanazon a földterületen pluszként megtermett azzal, hogy hatékonyabban tudta gazdálkodni, hogy azok a gazdálkodást előrevívő beruházások, legyen az öntözés, legyen az precíziós gazdálkodás, vagy egyéb, vagy drónok, vagy egyéb dolgok, így van, azok megvalósultak gyakorlatilag a saját alapanyagunkat ugyanazon a mennyiségi területen, mint a létezésünk előtt, előállítják, úgyhogy ezúton is köszönet a gazdáknak.
Sőt, hát azoknak a gazdáknak is izgalmas, az, akik állattartással foglalkoztak, mert hogy végülis az önök terméke került vissza az ő állataik elé, ugye állataikhoz, akár takarmányként.
Így van, itt ugye a fehérje oldalon, és azt is kell tenni, hogy például azon tejelő marhák esetében, mivel ez egy fermentáló üzemből kikerülő fehérje takarmány, egyrészt itt télen-nyáron ugyanaz a beltartalom kerül legyártásra, tehát nincsen különbség.
Tavaszi széna, őszi széna, mint így a
van, így van, egyrésztől. Másrészt pedig azzal, hogy ez egy fermentáció átesít, egy sokkal jobban emészthető takarmány összetevő lesz egy tejelő szarvasmarha számára, tehát mint ahogy volt egy ismert macskeledel, hogyha a marhák tehetnék, akkor valószínű
erre szavaznának. Írt érdekes az elmúlt 10 év, mert végül is ott volt ez a input, akkor ott volt a biofinomító, és jöttek ki a különféle termékek. És ahogy múlt az idő, mint nekem egy növény jutott eszembe, mindig új leveleket hoz, egy-egy új termék, egy-egy új lehetőség adódott tulajdonképpen. Ugye úgy így jutottunk el a biofinomítóig, így jutottunk el az árpáig, és az emberi fogyasztásra alkalmas alapanyagokig. Ugye fehérje pótló alapanyagokig. Ez is pontos volt?
Így van, így van. Azt látjuk, hogy egy fehérje forradalom közepén ülünk, és azt látjuk, hogy teljesen fel fog értékelni, és meg fog változni az, ahogy nem csak a felhasznált energiát elállítjuk, hanem ahogy hogy mivel etetjük a használatainkat, és mi magunk milyen forrásból jutunk hozzá, például a fehérjéhez.
Vagy egyáltalán használatokat fogyasztunk-e? Ugye, mert ide is eljutunk.
Így van. Itt, mint mindenben, én azt szoktam mondani, hogy valahol az egészséges középút van, tehát nem arról kell szóljon a történet, hogy valamilyen extrémitásba át kell esni a ló hasa alatt. Viszont látni kell, hogy az a mennyiségű fehérje igény, amit a jelenlegi európai állattartás és emberi fogyasztás generál, azt Európa messze nem tudja előállítani, és importra szorul. Ha importra szorul, akkor ki lesz mindig téve annak, hogy lesz valamilyen globális kedvezőtlen esemény, mint most egy háború, és felborulnak azok az ellátó láncok, és megemelkedik az ára, a hozzáférése csökken, felértékelődik az, hogy valami helyben előállítható, pláne, hogyha ez a valami fenntartható módon, vagy a mai világban körforgásos gazdálkodásba illeszthető módon megtörténik, Beszéltünk is sok mindenről, emellett van még egy szerves talajjavító termékünk, tehát van egy saját alapanyaggal működtetett, egy kukorica rostjával működtetett biogázüzemünk, és az abból visszamaradó biogáz ferment levet leszállítjuk penetáig, és egy biominősítésű szerves talajjavító termék formájában, egy Pannonia Grow névre keresztelt termék formájában visszajuttatjuk a termőföldet. Tehát gyakorlatilag, mint a kukorica növekedésével kivesz, annak egy részét szerves talajjavítóként vissza lehet forgatni, és nagyon szépen egy körbezárul évről évre ez ismétlődni tud.
Mondtam talán az első műsor részben, hogy az egy a háromban, de hát ez most már sokkal több.
Igen, központi szerepbe helyezzük a fehérjét a második előttünk álló évtizedben, azaz a fejlesztéseink, a behozott technológiai innovációk, azok mind-mind azt fogják célozni, hogy ebből az immár kettő alapanyagból takarmány, kukorica és árpa minél több olyan fehérjében gazdag anyagáramot szeparáljunk, és abból olyan fehérje termékeket állítsunk elő, ami fehérje koncentrátunként tud a piacra kerülni. Értem ez alatt az árpánál induláskor ezt a 65%-os fehérje tartalmat, de kollégáim már laboratóriumi méretben 80, sőt 90%-ot meghaladó fehérje koncentrátumok izolálásán dolgoznak, mind-mind helyben eltermett növényi alapanyagból, és GMO és antibiotikumoktól mentesen.
Oké, de egy húsevő embernek, mint én elmagyarázza, hogy az hogy kerülhet az asztalunkra, hol és mit vált ki?
Igen, úgy kell elképzelni, hogy jelenleg, ahogy említettem, egy nagy fehérje forradalom zajlik, és mi azt látjuk, hogy az, hogy milyen módon állítódnak el ezek a fehérje alapanyagok, ez a jövőben nem csak gazdasági kérdés lesz, vagy agrártermelési kérdés lesz, hanem bizony technológiai kérdés is, ugyanis jobb minőségű, nagyobb fehérje koncentrátumokat lehet ezekkel az új technológiákkal előállítani, tehát egyszerűen jobb alapanyagok állnak majd rendelkezésre az élelmiszergyártók felé, és mindez drasztikusan alacsonyabb UHG lábnyom mellett, tehát az a terhelés, amit egy ilyen nyers fehérjére, egy kilóra, egy tonnára vetítve generál a termék előállítása, az drasztikusan alacsonyabb, mint a ma ismert fehérje források esetében. Ez biztosan ma még egy újdonság, és a jövőben egyre inkább felértékelődő tulajdonság lesz.
Ez honnan derül ki? Onnan derül ki, hogy nagyon sok az érdeklődés, az különböző gyártók ezt az alapanyagot, vagy az alapanyag egyféle fajtáját azt keresik önökön, vagy az, hogy látszik, hogy jönnek a vetélytársak, versenytársak, akár szerte a világban. Ez hogy miből látszik?
Hát én legegyszerűbben azt szoktam mondani, hogy laikus vásárlóként, ha bementem 5 éve egy magyarországi, szándékosan nem mondok nevet, boltba, akkor nem nagyon volt olyan, hogy valamilyen alternatív húsból készült dolog. Ha ma ugyanezt megteszem, akkor bizony azt kell mondani, még hogyha néhány barátom meg is kövesz, hogy bizony egészen fogyasztható és jó beltartalmú, jó ízletes növényi alternatív fehérjés, nem is tudom erre mi a jó magyar húspótló.
Igen,
vagy
szokták mondani, igen.
Termékek érhetők el.
Amit
sokan keresnek, és amennyire akárhogy is nézzük a technológiai dolgokat, ez mindenképpen végén egy fogyasztói döntés. Hát ezeknek a termékeknek fel kell nőniük, és bizony-bizony nem csak beltartalomra, hanem egész egyszerű vásárlói igényeketre is választ kell adniuk, hogy jól nézzen ki, az ember szívesen beleharapjon. Kicsit árnyalja ezt a képet az én szemembe, hogyha ma megnézzük ezeknek az összetevét, akkor ez egy hosszú lista még. Magyarán azokkal az alapanyagokkal, hogy fogyasztható vagy élvezhető közeli állagú termék legyen ezekből a növényi húspótlóból, additívokat kell használni. A mi árpa alapú növényi fehérjénk, hogyha élelmiszer alapanyagként kerül felhasználásban, azok a kezdeti tapasztalatok, hogy erre nincsen szükség, tehát önállóan használható, és ez már nem a mi asztalunk lesz, mert mi alapanyag előállítók vagyunk, ez már azoknak a nagy élelmiszergyártóknak.
Mivel keverik?
Hogyan teszik, és nyilván itt a paletta az végtelen, mert ez keverhető hússal, megtartható magába, egy biztos, hogy önállóan képes mindenféle adalékok nélkül hozni azt a hús jellegű állagot és ízt, amit amúgy keresnek.
Igen, most pontosította azért rossz kérdésemet, amit 5 perce föltettem. 2 év alatt a 200 millió euró az pontos, ugye, hogy ennyit fektettek be?
Így van.
És itt most az árpa van akkor fókuszban, a kukorac az jól teljesít, látjuk már, hogy mi mindent lehet belőle kihozni, most az árpán a sor?
Igen, itt azt gondoljuk, hogy ugyanolyan jövőt szánunk az árpának, mint amit a kukorica befutott. Magyarán az a várakozásunk, hogy a gazdák megszeretik, újra fedezik ezt a növényt.
És nő a termőterület is.
És nőni fog a termőterület, hiszen nincsen olyan, hogy egy területen kukoricát ültet valaki, olyan van, hogy leül és számol, és nézi, hogy melyik mit tud, és melyikkel hogyan járhat jól, és mint gazdálkodó.
Mi bírja az asszályt mondjuk.
A nagyapáink is, és a mai gazdálkodó is azt nézik, hogy hogyan tud a legjobban járni, a legkisebb költség, mert a legnagyobb bevételt realizálni. Mi ebben szeretnénk egy új eszközt nyújtani a gazdálkodó felé, hogy az árpára egy felvásárló, feldolgozói keresletet teremtünk itthon.
Az volt az állítás a műsor elején, a napvendége műsor elején, Hodos Ferenc, a Pannonia ZRT stratégiai igazgatója ült a stúdióban, hogy a biotechnológia három globális kihívásra ad választ, ugye? Klímakatasztrófa, élelmiszerhiány, energetikai válság. Ugye az E10 az hogyan váltja ki a fosszilis energiákat, és ez miféle áldásos hatással jár úgy egyébként. Talán kezdjük innen.
Igen, ugyanúgy, ahogy a beszélgetésen már szóba került, itt is alapanyag és import függőség, ami legelső körbe felmerül, és ami pont a jelenlegi környezetben egy sajnos mindennapi téma lett. Amennyiben helyben áll elő alapanyag, magyar beszállítói láncon keresztül is az helyben kerül felhasználásra, mindazok a függőségek, ami geopolitikai játszmákon át befolyásolják, és független attól, hogy egy magyarországi gyártó az jól teszi a dolgát, vagy rosszul teszi a dolgát, ezektől tud mentesíteni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a mostani válsághelyzettel egy átrendeződés fog megtörténni, és minden helyben előállított termék, feldolgozott termék súlya szerepe fel fog értékelődni.
Élelmiszerhiány.
Élelmiszerhiányban, ahogy említettem, egy fehérje forradalom közepén vagyunk, és át fog alakulni az, hogy milyen forrásból kerülnek az ételeink az asztalokra. Ebben is ahhoz, hogy egy hús elérhető legyen, ahhoz bizony takarmány oldalon, ezek kevésbé látszó dolgok, jelentős importfüggőség van. Tehát ugyanaz a történet, mint az energia esetében, ahhoz, hogy legyen egy súlygyarapodás járatnál fehérjét ennie, ezt a fehérjét nem tudja Európa jelenleg elállítani, kellenek az ilyen megoldások, mint amiben a Pannonia Bio Zrt. Is élen akar járni.
Ez csak egy félimeddig laikus felvetés, de szerintem, hát ha ide tartozik, majd megmondja, ha nem, akkor el tudom engedni ezt az ötletemet. De az, hogy a világon nagyon sok helyen most már az állattartókat szorítják, akár csak az autógyártókat, ugye? És a biogázok, hogy az állatok milyen károsak, üvegházhatások, minden, nem akarok belemenni, mert nem értek hozzá. Az végül is az állattartásnak nem kedvez. Az sok helyen a világban valószínűleg visszaszorítja az állattartási kedvet. Ez az önök esetében érdekes információ, mert hogy az a takarmány gabona, ami ott nem kell, esetleg nem kell az állattartásban, megváltoznak a trendek, divatok, hogy ki eszik húst és ki nem, az jól jöhet mondjuk egy biofinomítóban.
Sokkal összetettebb a kérdés, ugyanis előző évre visszatekintve lehet így statisztikákban elmélyülni, és ilyen jellegű arányokat felfedezni. Viszont az, hogy egy gazdálkodó milyen döntést hoz és milyen gabonát fog vetni, az milyen terméshozammal takarítható be, abból hogyan gondolkozik majd az állattartó, hogyan gondolkozik az ipari gyártó, és milyen alapanyagok fognak előállni, az milyen fogyasztói trendeket találkozik, ez egy sokkal-sokkal összetettebb mátrix. Én azt gondolom, hogy a fejlődés egyedüli, ami biztos, tehát azok a gazdálkodási technológiák, amik ma már elérhetők, de 10 éve még utópia volt, azokkal ugyanazon a földterületen sokkal nagyobb terménymennyiséget lehet elérni, és sokkal jobban lehet használni azokat az erőforrásokat, amik akár víz, akár egyéb formában szűkösek. És azt is gondolom, hogy kicsit a modern világban leértékelődött az élelmiszer előállítás szerepe. Tehát itt azért szeretném mind a gazdákat, mind az állattartókat egy kicsit megvédeni, mert az a tevékenység, amit ők folytatnak ahhoz, hogy étel legyen mindenki asztalán, az egy ilyen időszakban igenis felértékelődik, és szerintem ezt az egyensúlyt érdemes egy kicsit jobban helyén kezelni.
Jó, kettőt kipipáltunk, ugye az energetikai válságot, meg az élelmiszerhiányt, megugrottuk ezt a két akadályt, klímakatasztrófa, ez is szóba került már, de röviden összefoglalva, hogyan hat akár az önök működése a klímára?
Igen, akár az említett E10-es üzemanyag rövid példáján Európa Unió összesenyében a ezt említett üvegházhatások gáz kibocsátásnak az egynegyede a közlekedésben történik meg, és sajnos a közlekedési szektornak van két hátulütője, az egyik, hogy az egyedüli szektor, amiben nő a kibocsátás, a másik az egyedüli szektor, ahol borzasztóan limitáltak, hogy milyen megújuló megoldások lehetnek. Terjedőben van az elektromos autózás, feltéve, hogy az áram, amit használunk, az megújuló, feltéve, hogy ahogy előállt az az autó, annak a teljes UHG lányóba, és a többi, látjuk, hogy az is egy összetettebb kérdéskör. Viszont egy biofinomító nem csak folyékony bioüzemanyagot tud előállítani, hanem ahogy korábban említettem, biogáz formájában is egy megújuló gáznemű üzemanyagot tudunk előállítani, ami fel lehet használni, amire a gáz felhasználjuk, fűtésre.
Viszont... Én el tudom képzelni, hogy önnek ezzel fűtenek, nem?
Jelen állás szerint pontosan a biogáz üzem, mint saját elállítás, illetve egy energiahatékonysági beruházásunk révén, ami része volt ennek a 200 millió eurós programnak, a 2020-as évhez képest majdnem megfeleztük a földgáz igényét az üzemnek, tehát ugyanazt a mennyiségű terméket majdnem fele annyi földgáz felhasználással éri fel. Óriási dolog a mostani környezetben. De hogy visszakanyarodjunk, egy biogáz, illetve abból éppen indulás küszöbén vagyunk a biometán tisztító üzemünkkel, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a molekula fog előállni a takarmány kukoricából, és akkor már nem is tudom, a hanyadik dolgot említjük itt a beszélgetésbe, ami a gázcsőbe található, és jelen állás szerint egyre inkább nem jön. Magyarán ebből is egy olyan ellátás biztonsági láb tud épülni, ami megsokszorozza a biofinomítói koncepció létjogosultságát.
Most sajnálom, ezt nem kérdeztem meg 10 perc ezelőtt, mert amikor ezt a hármat felsoroltam, akkor azt mondtam volna, hogy de jó lenne, ha még egyébként fűteni is tudnánk kell, hogy a gázt kiváltad, akkor végül is ez így rendben. Akkor mi most a legnagyobb kihívás a Pannonia Bio előtt?
Én azt mondanám, hogy a kihívás és a jövő is egy, a fejlődés és az innovációnak a folytatása ahhoz, hogy ezek a terveink valóra váljanak, hogy a fehérre kerüljön a cég következő 10 évének a középpontjában. Ez rengeteg mérnöki, fejlesztési, beruházási munkával fog járni, ami többek között érint olyan szeparációs technológiákat, ami nagyon alacsony fehérre tartományanyag áramokból tud akár 80-90%-ot meghaladó fehérre koncentrátumokat előállítani. Ezek végtelenül izgalmas és végtelenül sok kihívás magába rejtő tevékenység, hogy azokat az ötleteket, amik egy papírlapon vagy egy laborban működnek, azokat hogyan lehet olyan méretűre megépíteni és utána gazdaságosan üzemeltetni, hogy az utána ilyen biofinomítói koncepcióba bekerülhessen és életképes legyen.
Nagyon szépen köszönöm. Szurkolok akkor önöknek, jó?
Köszönjük.
Jó, jön máskor is, mert izgalmas volt legalább az én számom. A Pannonia Bio Zrt. Stratégiai igazgatója Hódos Ferenc volt a nap vendégét a Trend FM-en. Köszönöm szépen.
Köszönöm a meghívást.